Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Kádár Dóra.
Nem modern, nem avantgárd, nem posztmodern, és mégis mindegyikből hordoz valamit. Nem kötődik egyetlen hagyományhoz sem, miközben mélyen gyökerezik a múltban. Ez a besorolhatatlanság azonban nem hiány, hanem erő. 95 éve született Kondor Béla Munkácsy díjas képzőművész, költő, akit szoros barátság fűzött több művészhez, köztük Pilinszky Jánoshoz és Nagy Lászlóhoz. A Fővárosi Biblia Múzeum új kiállításán felidézzük ezeket a művészi kapcsolatokat is, az alkotók közös világnézetét, formanyelvét. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Tímár Gabriella múzeumvezetővel és Horváth Gyula művészettörténész kurátorral a Biblia Múzeumban találkoztam. Kilencvenöt évvel ezelőtt született Kondor Béla, tehát még köztünk lehetne, de nagyon korán, fiatalon, 1972-ben elhunyt. Segítenek kicsit fölidézni az ő pályakezdését, illetve alkotói korszakait, amennyiben a művészetét korszakokra lehet osztani.
Ha az életútját próbáljuk felidézni, 1950-ben kezdte a képzőművészeti főiskolát, 56-ba diplomázott a Dózsa sorozatával, ami egy fantasztikus munka. Közben voltak törések, nehézségek és támogatások. Mire gondolok? Ugye ő a festőtanszakra jelentkezett, oda nyert felvételt, de nem igazán tudott mit kezdeni az ott akkor uralkodó szocialista-realista, mondhatnánk stílusnak vagy irányzatnak, de az hízelgő, hogy baráti lenne, sem a osztnagybányai mesterek munkásságával, és ezért arra bíztatták, hogy vagy hagyja el a főiskolát, vagy menjen át tanári szakra, vagy a grafikára. A grafika akkor meg sajnos talán most is egy picit olyan B-útvonal vagy valami, és pont Kondor cáfolta meg ezt, mert egy olyan fantasztikus, egyrészt mondhatjuk azt, hogy a grafikában olyan életművet hozott létre, ami egyedülálló, azt nem mondhatom, hogy előzmények nélküli, de az előzmények azok több évszázadra visszatekintenek. Tehát Dürer, Rembrandt, Bosch.
Ő ezeket a nagy művészeket mesterének is tekintette?
Mindenképpen mesterének nagyon-nagyon komolyan véve, mint ahogyan az életét leterhelve, gondolom én, mindent nagyon magas hőfokon művelt, és ezeket nagyon komolyan, végtelenül komolyan vette.
Amikor a mindenről, a mindentről beszélünk, akkor a képzőművészet mellett a költészetet és a zenét is említhetjük, ugye?
Igen, hogyne, hát ismerte a Boldogság töredéke című kötete,
amely a Vigíliában jelent meg először részletekben?
Részletekben, igen, foszlányokban, igen, de aztán megjelent egyben.
A Boldogság töredék című kötetben jelent meg a Két képlet című vers is, amelyből hallgassunk meg egy rövid részt a szerző Kondor Béla előadásában.
Két képlet. A szerelem kínál adagolt keserves évei elkeltek. Csak a maradt gyönyör van. Napjaimban vörös palástú férfi járkál most már szabadon. Ábrázott a macska fej, s léptei halványulók. Hamar, mint a szerelem. És szerelmesen, mint a halványulás.
És a zenéhez való kapcsolata is nagyon ismert, sőt az is, hogy szeretünk volna különben kiállításra szerezni ilyen alkotásokat tőle, amelyben hangszereket készített, tehát hangszerkészítési vágyai is voltak, amellett, hogy mindenféle szerkezeteket, mechanikus szerkezeteket izgatta a repülés, ugye ez megjelenik az alkotásaiban, a szárnyak ábrázolásában, hát ez szinte a legtöbb képén ott van. Tehát nagyon sokoldalú tehetség volt Kondor Béla.
Köszönhetően egyébként például a művész barátságoknak is, hiszen hogyha az imént hallott előzményekre gondolunk vissza, mindezek fényében, tükrében, tehát, hogy ő hogyan végezte a felső fokú tanulmányait. Nagy szó volt különlegesség abban az időben, hogy 1960-ban már önálló kiállítása volt, és a műcsarnokban láthatták az alkotásait, Pilinszky János nyitotta meg azt a tárlatot.
Igen, így van, egyértelműen nagy szó volt, az előbb emlegetett hektikus hullámvasút után és mellett. Tehát a főiskolán ráálltak, figyelték, próbálták megtalálni, hogy mi az oka annak, hogy ki lehessen rugni. Koffán Károly, Barcsai, Kmetti mellé állt. Mindezt úgy, hogy mindenki elismerte a tehetségét, de valahogy kilógott.
Ezen a korabeli felvételen Kondor Béla a munkájáról mesél.
Mond, a Margit szigeti nagyszálóhoz készített pannódat szeretted?
Azt igen, igen. Azt egy olyan vidám, vidám játékos dolognak szántam. Kicsit a mese világ, ami a Margit legenda körül van, meg a Krúdi által leírt régi Margit sziget, a hajógyár, meg a Duna. Szóval mi az egészet összefogja, az a Duna.
Most, ha már azt mondtad, hogy a Margit legendát szereted, melyik az, amit nem szerettél csinálni?
Olyan munkám? Hát nem emlékszem, azt nem csináltam meg. De abba hagytam.
Tehát akkor végül mégiscsak szeretted mindazt, ami elkészült.
Nem úgy értem, hogy szerettem, nem szerettem, hanem úgy értem, hogy nem. Hogy rossz vonalon vagyok, vagy szóval, hogy ebből nem lesz semmi.
Akkor inkább elégedetlenség.
Mondjuk úgy, tehetetlenség.
Ha visszatérünk a családi előzményekre, ő egy tisztviselő családból jött, származott, tehát ő neki mindent a nulláról kellett kezdeni, fölépíteni, de párhuzamosan. A filozófiától kezdve az irodalom, a zene, nem csak a zene játszása, mert Bachot játszott a otthoni kis műtermi orgonáján, hanem még a zeneszerzés is, új hangszerek készítése is. Ezek húros hangszerek, fúvós hangszerek, amit Nagy Lászlóval is ugye elhangzott, a barátság. Nagyon fontos, kiváló baráti köre volt az előbb emlegetett Pilinszky, Nagy László, és akkor a zenénél meg kell említeni Kurták Györgyöt, és sorolhatnánk az írókat és képzőművészeket.
Nagyon önálló volt, mindent magába szívott, tehát a régi nagymesterek a szakmai tudását, látását, közben mégis a saját maga személyiségére, alkotói személyiségére formált mindent. Mentes volt a különböző izmusoktól, és a 20. század milyen gazdag volt különböző művészeti irányzatokban, és ezektől mind mentes volt, szinte besorolhatatlan a Kondor a mai napig.
Kondor Béla egyik kiállítását Székesfehérváron 1965-ben Pilinszky János költő nyitotta meg.
Jónás a város falai előtt, hálóját foltozó halász, régi repülőgép, Gulliver és egy törpe, szerb Krisztus, Ezékiel angyala bemegy a házba. Kondor címei oly szép és olyan jellemző címek, hogy bevezetőül lehetetlen volt nem idéznem őket. Már magukban is játékosságról és komolyságról vallanak. De milyen játékosságról és komolyságról? Egy megnyitónak illő rövidnek nem is vázlatnak, hanem skicnek lennie. Ez jogosít fel a hangos gondolkodásra. A művészetnek az a tragikus szakasza, amikor az alapvető meghasonlásból épp a legjobbak a formába emigráltak, mintha valamiféle egyetemes feloldozáshoz, kiengesztelődéshez közeledne. Ha például Kondor képeit nézem, e képek gyönyörű játékosságát és még szebb komolyságát, mindig az az érzésem, hogy nem valami nagy baj előtt, hanem valami nagy baj után vagyunk már.
És ha már hangszereket említett, illetve húrokat pengetünk, akkor az égi húrokat is pengethetjük, hiszen hogyha tényleg alkotói korszakokat vagy stílusirányzatokat nem köthetünk szorosan Kondor Bélához, azt talán könnyebben megfejthetjük, hogy milyen toposzai, visszatérő témái, bibliai ihletésű képei voltak, hiszen ennek a tárlatnak a hívószava voltak éppen a Szentírás.
Igen, de ettől függetlenül azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy nem köt felekezethez az ő hite vagy keresése, de mint mindent, ahogy említettem, nagyon komolyan véve, itt is belehelyezkedve, de evilági módon. Tehát, ha megnézzük az angyalait, akkor mit látunk? Semmiképp sem megszokott kedves, akár gondolhatunk a barokk angyalkákra, vagy a Giotto. Még talán Giottonál látjuk az emberi mosolyú és síró és egyéb mimikájú angyalokat. Nála ez sokkal súlyosabb, tehát itt van gép pisztolyos angyal, késes angyal, ugye a forradalom angyala.
Éppen erre a képre szerettem volna rákérdezni, hogy miért éppen ezt választották a kiállítást hirdető plakát képének.
Nagyon erős kép, én azt gondolom, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt láthatjuk, és hálásak vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, hogy ezt kölcsönözték nekünk. Ugye ez a forradalom után, 56-os forradalom után néhány évvel.
59-ben készült.
Nekem szomorúan gyönyörű. Tehát ahogy ott látjuk ezt az anyát a gyermekével, sok minden eszünkbe juthat, ugye a francia forradalomtól, a forradalom fölfalja a gyermekeitől kezdve egész másik. Sok mindenre gondolhatunk, hogy valami él bennünk egy forradalomba, valami tisztaság, és aztán utána csak tönkretesszük mindig. Egy picit előképnek érzem.
Mondják azt is, hogy tulajdonképpen egy Éva ábrázolás, tehát Éva és ugyanakkor meg egy Mária, tehát egy Madonna ábrázolásnak az egybeolvadása is lehet emögött a kép mögött.
A kiállító térben beszélgetünk, és ez a kép éppen itt van előttünk, de hogyha már Évát említi, Részkorcokon az első emberpárt már nagyon korán, az első időben megörökítette, szóval számára ez egy izgalmas, fontos téma volt.
Mindenképp keresztény ikonográfiát használ Kondor Béla, de abszolút az 50-es években, tehát hogy kicsit visszautaljak a címre, ki engedíti el nekünk a követ. Tehát ez az életünk, az egzisztenciánk, a mindennapjaink nagy kérdése. Ki segít, ki oldja meg mindazt, és hát hogy ne volna ez, vagy lett volna nagy kérdés az 50-es években, amikor olyan nyomás alatt voltak, különösen az érzékeny lelkű alkotók, akiknek ahhoz, hogy létezzenek, hogy tűrtek, esetleg még netán támogatottak legyenek, ahhoz meg kellett volna felelni valaminek. De ők csak a nehézségét érezték, és közben a vágyat, hogy alkossanak.
És egyúttal érezhették, vagy érezték, hogy az üres sír már az élet reménységét is mutatja?
Van, akinél ez megjelenik, ennek a reménysége. Tehát emlegettük Nagy Lászlót is, a gyönyörű versét, a kiviszi át a szerelmet, a túlsó partra. Tehát kiadja azt a reménységet, hogy át lesz mentve az érték, és mindaz a sok gondolat és örökség, amit mi itt képviselünk ebben a nehéz időszakban. Tehát a kiállításnak ez a címe azért arra utal, hogy a kő elhengerítetett. Itt van a nagy kép, amely előtt állunk, a szentek bevonulása. Ahogy én értelmezem, sokféle értelmezése van, illetve keresik a művészettörténészek is az értelmezését. De maszkokban, maskarákban,
hangszerekkel, mintha keresnék a hangot.
Igen, mégis vonulnak valahová, és ennek ugye hátterében az Armstrong-féle spirituálé van, a szentek bevonulása, hogy annak van egy gyönyörű visszatérő ritmus, hogy szeretnék ott lenni a baserekbe, akik bevonulnak.
Képsarkában lévő felirat mire utal, mit jelent?
Ez a spirituáléra utal, a szentek bevonulás. Amikor masíroznak be a szentek, van ebben egy jókora adag szatira is, de ugyanakkor én úgy fordítom le, hogy hát ilyenek vagyunk, akik igyekszünk az Isten országával, sokszor az állarcainkkal, sokszor a nyomorúságunkkal, de hogy az Isten országa nyitva van, és ott megjelenik két fehér kéz, amelyet művészettörténészek úgy is magyaráznak, hogy a kegyelem, a mégis hívogató, a mindent felülíró, az, hogy kik vagyunk, hogy vonulunk, mi a múltunk, de mégis a kegyelem felülírja, mert a sír az nyitva van, illetve üres a sír, és Krisztus feltámadott. Tehát ez a ünnepkörünknek az üzenete is most.
Ezt a képet egyébként melyik közgyűjtemény őrzi?
A Kisszeri Múzeumból kaptuk kölcsön, és egy óriási dolognak éltük meg, hogy itt a kiállítótérben, főhelyen ezt az utolsó főművét, ezt el kell mondanunk, 1972-ben festette több évig, tehát 72-ben zárta le. Ez egy Gobelin lett volna, tehát egy nagyméretű, itt is nagyméretű, aztán lett belőle ugye ez a táblakép, egy festmény, ami 150 centiméter magas és 3 méter 70 centi széles, tehát óriás.
Hatalmas felületet foglal el itt a falon, de melyek azok az alkotások, akár kisebbek, nagyobbak, amelyek még hasonlóképpen azt mutatják, hogy a szent és a profán vonulat hogyan jelenik meg együtt, az angyalok, az oltárok, a szent és a profán tartalmak, melyeket említenék a vallási témakörhöz kapcsolva?
Egy más érdekesség miatt erre hívnám fel a figyelmet, útszéli feszület, a hivatalos hivatalos címe, Pilinszky Jancsinak Jó lesz otthon.
Ezt a tal címként?
Igen. És itt van egy részkarc, amin egy feszület, egy korpusz van, illetve a környezete. Magán a grafikán is rajta van ez a szöveg, amit mondtam, ezt az alcímet, a Pilinszky Jancsinak. De közvetlen mellette kiállíthattuk a nyomóducot, az eredeti nyomóducot, és megnézhetjük, hogy hogy néz ki valami úgymond nekünk laikusoknak jobbról, balról, tehát itt van a duc, és mellette a nyomat. Ebből még hármat ki tudtunk állítani a pince részünkben, közvetlen egymás mellett.
Úgyhogy egyébként ezt magángyűjteményből kaptál?
Igen, ezt egy magángyűjteményből kaptuk, egy nagyon kedves műgyűjtőtől, aki már jó néhányszor kölcsönzött nekünk az elmúlt időszakban, és most is gyönyörű munkákat. Még itt van mellettünk az Építők című festmény, amit szintén ebből a gyűjteményből kaptunk, amit én személy szerint nagyon szeretek.
Felette viszont a Golgota címet viselő kép Szentendréről hasonló technikával készült, tehát ez is...
Az egy litográfia, az egy másik grafikai technika. A litográfiával is kísérletezett, és én azért érzem fontosnak, hogy beszéljünk erről, hogy itt egy nyomóduc, hogy láthassunk ilyet, mert a kiállításban van két egyforma grafika, közvetlen egymás mellett kiállítva, és kérdezheti valaki a látogató, hogy mi szükség volt erre, hogy két különböző múzeumból ugyanazt a grafikát, de ha figyelmesen megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az egyikbe belefestett, belelavírozott egy sárga színnel, a másikon pedig újabb vonalak jelennek meg. Ugye Kondor szerette saját maga nyomni a nyomóducról a grafikáit, a metszeteit, és így kísérletezett. És ezen gyönyörűen szemléltetjük ezen a két nagyméretű részkarcon, hogy mi folyhatott le benne alkotás közben.
Tehát tulajdonképpen, hogyha fölidézzük a pályáját, akkor gondolom, vagy úgy sejtem, hogy hosszabb szilencium nem volt az ő életében, tehát mindig aktív volt, dolgozott, de például amikor könyvek illusztrálására kérték őt, vagy éppen egyházi megrendeléseket kapott, az egy másik utat, vagy egy másik alkotói felhajtóerőt hozott neki?
Az a nehéz időszak, amit épp a napokban mesélt nekem valaki kortársa, hogy nem szerette eladni a képeit, nem szerette a gyűjtőket, úgymond, csak a legvégső esetben, amikor már tényleg a megélhetésre kellett, akkor szánta rá magát, hogy eladjon. De ez a sokoldalúsága, ez a keresés, ez az állandó kísérletező kedv, ez a kíváncsiság. Mondjuk én azt gondolom, hogy a szakrális vagy egyházi megbízások vagy felkérések, azok inkább baráti szálak kapcsán, tehát nem egy nagy egyházi felkérés.
Ha kicsit közelebb sétálunk néhány alkotáshoz, melyiket említeném még meg, ami különleges, például az ön szívéhez igazán közel álló?
Az előbb emlegetett Építők, ez egy olajvászonkép, ahol két építő munkást látunk, akik rakodnak, vakolnak, mondhatnám azt, hogy ölelnek. 3-4 évvel ezelőtt szerettem volna elkérni ezt a képet, amikor a Covid után készítettünk itt egy olyan kiállítást, ami az érintésről szólt. Ugye a Covid után ez egy fontos hiány volt, és akkor az érintésnek, az emberi kapcsolatoknak a legkülönbözőbb formáit próbáltuk összegyűjteni. Itt a szülő-gyermek, a szerelem, a barátság, és ennek a hiánya. Ennek a hiánya is szerepet kapott abba a kiállításba. Én úgy éreztem, hogy ennek a képnek is itt van a helye. Már nem emlékszem pontosan, hogy aztán végül miért nem került be, de ha megnézzük ezeket a finom mozdulatokat, ezeket a kezeket, ugye az előbb emlegettük az angyal szárnyakat, ami nagyon gyakori motívum, de ugyanúgy a kezek beszédessége, az nagyon-nagyon jelen van Kondornál, és egy pillanatra kikacsinthatunk, és elmegyünk innen, ugye a Nagy László és Kondor barátságának is emléket állítunk, jó néhány grafikát láthatunk itt Nagy Lászlótól, aki ugye költő volt, de teljes értékű, ha szabad ilyen bután mondani, képzőművész, és fordítva Kondor képzőművész volt, de ugyanúgy költő. Biztos ez is segítette a barátságukat, de lent van például a lenti részben két olyan grafika, közvetlen egymás mellé téve Kondortól és Nagy Lászlótól, ahol nagyon jól megfigyelhetjük a kölcsönhatást, hatást, vagy egyikőjük hatása a másikra. Ez az átlós szerkesztés, az erős, dinamikus, átlós szárny, és közben a kicsi figurák, ami Kondornál is ott van. Ez a nagyon nehéz terhelt kettősség, hogy az óriási méretek, a pici méretek, itt van egy József Attila rajz, ami gyönyörű, kicsi, vagy lent láthatunk egy pici-pici, talán egy ilyen 6 centiszer 6 centis narcképet Kondortól, amiben ugyanúgy benne van a tökéletesség. De az egész életére jellemző ez a lent-fönt.
Ez a kapcsolat kódolva volt Nagy László életébe és életművébe.
Hallgassuk meg most Jánosi Zoltán irodalomtörténészt Kondor Béla és Nagy László kapcsolatáról.
Először nem is költőnek készült, hanem iparművészeti és képzőművészeti főiskolára járt, tehát már ismerte a kortárs jelentős grafikus művészeit, festőművészeit. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy írt is róluk, például Ferenczi Bénének a Petőfi szobrát, ő segítette kiemelni a Rákosi korszak pincéiből, és járult hozzá ahhoz egy kiváló eszéjével, hogy ez a szobor ma ott van Milánóban, ott van Gyulán, ott van Kárpátalján, és természetesen a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a kertjében. Bele volt kódolva tehát a találkozás a Kondor Bélával is. Ez körülbelül az én tudomásom szerint az 50-es évek közepére tehető, és ez egy nagyon elmélyült kapcsolatot jelentett. Nagy László azért dobta el a festőállványt, testvére Ág István visszaemlékezései és a saját emlékezései szerint is, mert úgy gondolta, hogy a 40-es évek közepétől, második felétől a líra, a vers, az közvetlenebbül tud reagálni a társadalmi változásokra, amelyek akkor nagyon kegyetlenek voltak, mint a festészet. Tehát egy létrehozni egy rajzot vagy egy festményt hosszabb időbe telik, mint egy verset megírni, amelynek a publicitása is erősebb, és kitenni valamelyik folyóiratba. De a kapcsolat mindvégig megmaradt. A fejében a képzőművészet és az irodalom, illetve a líra között. Nagy László elsősorban képekben gondolkodott. Költői képei adják az egész életművének a legnagyobb erejét. Ahogy ő maga fogalmazott, erős képekkel, kemény metaforákkal menni az álság falai ellen. Nos, a képzőművészetben a barátai közül a legnagyobb erővel és tehetséggel mindezt Kondor Béla tette. Kölcsönösen átsugározták egymás alkotásait, művészetét. Az egyik kritikusuk azt írta róluk, hogy tulajdonképpen, amit Nagy László versben ír, az folytatja tovább a festővásznon vagy a Rézkarcaiban Kondor Béla, illetve amit Kondor Béla rajzol, fest, az folytatódik Nagy László költészetében a továbbiakban is.
Ennek illusztrálására szó szerint és átvitt értelemben is tudunk mondani olyan költői toposzokat, illetve olyan képzőművészeti motívumokat, amelyek Kondor Bélánál és Nagy Lászlónál is megjelennek. A szárnyalás, a ló vagy a madár.
Így van. Köztudomású, hogy Kondor Béla már gyerekkorától nagyon szerette kétkezileg is megalkotni a különböző szerkezeteket. Vonzódott a gépekhez, a technikához. Repülőgép modelleket készített, amelyek még működtek is. Nos, a repülés. A repülés géniusza, ugye? A repülés egy ilyen közös toposz lehet. De ott vannak a lovak, amelyek egy vidéki mélyvilágból szakadnak föl mindkettejüknél. Ott van a mitológia teremtés. De mindezek fölött ott van a környező társadalom embertelenségének és kegyetlenségének ábrázolása, a diktatúra érzete a Rákosi korban és a Kádár időszakban is, mint Kondor Béla, mint pedig Nagy László művészetében.
Tulajdonképpen akkor tehát az ő páros művészetük így módon napi aktualitásokra is, jelenkorunk esetleges problémáira, társadalmi feszültségekre, egzisztenciális problémákra reflektálnak. Kondornál a történelmi tablók, Nagy Lászlónál?
Nagy Lászlónál is rengeteg vers. Ott van például az 1956-ban írott, 56 után írott a forradalom leveretése idején és emlékezetére írott verse, a Város címere, amelyben egy olyan ábrázolás van, hogy egy fekete katona ezt a bolgár mítoszból veszi. Görkorcsolyákkal a lábain leszáll, lerepül a városba, és megvakul a naptár, megvakulunk, megvakul a történelem, mivel itt minden tiltakozik, mert eljön a fekete katona, eljön a fekete katona. Ezek a repülő szörnyetegek is a közös toposzok közé tartoznak természetesen. De tudnunk kell azt is, hogy Nagy László verset ír a hatalmas vesztesége, nagyon megszenvedi Kondor Béla halálát, a Mindenség mutogatója címmel. És ebben benne van az, hogy a kádárkori értelmiséget hogyan készítette ki, a legnagyobb tehetségeket is, a környező világ hogyan készítette őket, vagy konkrét, vagy pedig áttételes öngyilkosságra. És jóval később aztán Kondor Bélának a hét képére Nagy László hét verset ír, amelyben szinte lefordítja a kondori képvilágot a maga lirai költői nyelvére. Hogy mi az ember, és hogy ma is mi az ember, milyen az európai ember, itt vagyunk most háborúk közepette, és a Darázs király című festménye, hogy a civilizáció értékeit, a csodás találmányainkat, a mohóság, a pénzéség és a negatív akaratok hogyan rabolják ki. Mindez ott van Nagy László költészetében is, a költői képei által hordozott, de a fogalmi szinten is kimondott erkölcsiségében is. Nagy Lászlónál nagyon fontosak azok a szinte parancsolatszerűen hangzó üzenetek a mai kor emberének, amelyeket abban az időben megfogalmazott. Légy velem a bánat idején, anyám, igazsággyanánt szemétdombot sohase öleljek, anyám. És a többi, hogy a korban levő emberi értékeket és a tradíciókat nem megszüntetni kell és beállítani egy irányba, mondjuk egy globalista irányba, hanem megőrizve a tradíciónkat kell ápolni és védeni az európai kultúrát. Mindez ott van mindkettejük hagyatékában.
Az ország sok pontjáról érkeztek alkotások, amelyeket ezen a kamaratárlaton nézhetünk meg, de voltak éppen hány munkát?
Körülbelül 100 alkotás az, ami megtekinthető a múzeumban jelenleg.
Kofán Károly volt, aki nagyon-nagyon sokat segített, és gyönyörű fotókat is készített, és úgymond gyűjtötte, kapta Kondor munkáit, és a Kofán családtól kaptunk nagyon izgalmas dokumentumokat, az előbb emlegetett főiskolás évekről, amiket Kofán Károly mentett ki az 56-os forradalom után. Tehát, hogy a főiskolás évek alatt is Kofán ott állt egy védőhálóként, nem csak a jelenlétével, a megerősítéssel, a támogatással, hanem a kollégákkal való küzdelemben, meg a hivatalokkal. De a legnagyobb tett, hogy ezeket a dokumentumokat kimentette a képzőművészeti főiskoláról, elvitte a saját otthonába, amikbe különböző feljegyzések, levelek, jelentések, egyebek vannak, amiből találhattak volna esetleg valami terhelőt Kondorra, aki egyébként az aktív, ilyen szintű politizálásban nem vett részt, legalábbis én nem tudok róla. És milyen szomorú, hogy az élete után ugyanezt történt vele, a nagy felemelés, a géniusz, a zseni, majd ezzel sokan nem tudtak mit kezdeni, még azok közül is talán, akik szerették, majd a feledés homálya. És ez a hullámvasút, ez azt gondolom, hogy talán napjainkig is tart, és ezért is éreztük nagyon fontosnak, hogy legyen minél gyakrabban egy Kondor kiállítás.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet a hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Szabó Szilvia és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Kádár Dórát hallották. Hamarosan a krónika következik.